Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Nobel-díjat kapott Karikó Katalin. A magyar biokémikus és kutatótársa az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért érdemelték ki a világ legrangosabb tudományos elismerését. Varga Mónika összefoglalója.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikó and Drew Weissman.
Így jelentette be a Svéd Királyi Akadémia, hogy 2023-ban Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az orvosi élettani Nobel-díjat. Az 1955-ben született Karikó Katalin Szegeden az akkori József Attila Tudományegyetem biológus szakán diplomázott, később ugyanitt biokémikusként doktori címet szerzett. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kapott állást, ám 1985-ben egy leépítéskor elbocsátották, ezután családjával az Egyesült Államokba költözött. 24 évig kutatott a Pennsylvániai Egyetemen. Itt ismerkedett meg Drew Weissmannal, és itt indították el az mRNA-s, azaz hírvívő RNA-s kutatást. Karikó Katalin a munkát 2013-ban a mainzi székhelyű BioNTech vállalatnál folytatta, 2020-ban pedig a New York-i székhelyű Pfizer multinacionális gyógyszergyár és a BioNTech közös koronavírus elleni mRNA-s vakcina fejlesztésének egyik irányítója lett. Az mRNA-s vakcina technológia lényege, hogy nem legyengített vírust juttat a szervezetbe, hanem olyan genetikai információt, aminek segítségével az emberi szervezet is előállíthatja a vírus azon részét, amivel az immunrendszer gyakorolhatja a kórokozó elleni védekezést, azaz felkészülhet a valódi fertőzésre. A Nobel-bizottság indoklása szerint Karikó Katalin és Drew Weissman munkája hozzájárult a koronavírus vakcinák példátlanul gyors fejlesztéséhez a modernkor egyik legsúlyosabb járványa idején, így rendkívül fontos volt az életmentés szempontjából.
Hát az anyukám ugye ő mindig meghallgatta, hogy ki kap Nobel-díjat, mert úgy gondolta, hogy lehet fiam, hogy a te nevedet olvassák be, mondta akkor, amikor én nekem még professzori semmilyen állásom, semmilyen csoportom nem volt.
Karikó Katalin a Nobel bejelentés után alig fél órával egy online beszélgetésen azt mondta, édesanyja biztos volt abban, hogy lánya egyszer megkapja az elismerést.
Tehát ő meg volt győződve, de fiam, hát te annyit dolgozol, és mondtam, hogy minden kutató annyit dolgozik, de ő azért meghallgatta.
A friss Nobel-díjas a fiatal, pályájuk elején járó kutatóknak is üzent. Azt mondta, a legfontosabb, hogy megtanulják kezelni a stresszt, hogy fizikálisan és mentálisan is egészségesek legyenek. Szerinte, ha örömmel teszik, amit csinálnak, akkor egyre jobbak lesznek.
Arra koncentráljunk, amint tudunk változtatni, és ne másokra, hogy azok, hogy haladnak előre én meg, nem, hanem arra, ami a munkám. Ezt tudom javasolni.
Karikó Katalin Szent Györgyi Albert és Kertész Imre után a harmadik, aki magyar állampolgárként kapta meg a világ legrangosabb tudományos díját. Egyben ő az első Nobel-díjas magyar nő.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint minden magyar ember büszke lehet a magyar származású biokémikusra, akinek nem csak tudományos munkássága, hanem hite és önbizalma is párját ritkítja. Frany Tamással Imre Júlia beszélgetett.
Én úgy gondolom, hogy minden magyar ember büszke lehet és boldog lehet, hiszen ez egy óriási elismerés, a legnagyobb tudományos elismerés, és ezt egy magyar ember kapta, aki Magyarországon végezte az iskoláit, kezdő kutatói lépéseit is Magyarországon, Szegeden, a Szegedi Biológiai Központban tette. Ott indultak el azok az mRNA-s kutatásai, amiből végül a Nobel-díj értékű felfedezések lettek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy joggal vagyunk büszkék Karikó Katalinra, mint magyar tudósra.
Ugyebár itt már évek óta azért titkon számítottunk arra, hogy Karikó Katalin elnyeri a Nobel-díjat. Mi lehet ön szerint az oka, hogy most történt meg ez?
Az ilyen nagy horderei felfedezéseknél általában azért várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, vagy bármi történhet, valaki még netán megcáfolja a felfedezésnek a lényegét. A körülményeket is ugye fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet ebben a felfedezésben. Úgyhogy a Nobel-díj bizottságnak mindig rendkívüli óvatossággal jár el. Mára én úgy gondolom, hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy a felfedezés az valóban óriási. A jövőben bármilyen új kórokozó megjelenik, a vakcina előállítása ezzel az mRNA-s technológiával sokkal gyorsabban fog menni, mint bármi más egyéb korábbi módszerrel. És ez csak a felfedezés egyik hozadéka, a másik, hogy az onkológia területén esetén is alapvető jelentősége lehet ennek az új technikának.
Ugye az köztudott, hogy azért nem vezetett egyenes út a világ legnagyobb tudományos elismeréséig. Ön szerint mit üzen Karikó Katalinnak a személyisége, akár a fiatalok vagy a tudományos életben munkálkodók számára?
Karikó Katalinnak a hite és önbizalma az valami hihetetlen, az abszolút párját ritkító. Ő maga számolt be róla, hogy nem egyszer találta már magát olyan furcsa helyzetben, hogy a műszereit, a könyveit, stb. Már kipakolták a folyosóra, hogy hagyja el azt a laboratóriumi helységet, mert megszűnt a kutatásainak a pályázati támogatása. Ő soha nem vesztette el a hitét és az önbizalmát, a legnehezebb periódusokon is átküzdötte magát, annyira hitt a felfedezésének a jelentőségében, aztán igaza is lett. Szóval ez tényleg példaadó, ez a hihetetlen kitartás és meggyőződés és lelkesedés.
Karikó Katalin az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésért érdemelte ki a világ legrangosabb tudományos elismerését. A módszerről és annak felhasználási lehetőségeiről a Sigma a Holnap Világa korábbi adásában beszélgettem Karikó Katalinnal.
A messenger RNS ilyen módosított formájában nagyon sokféle fehérjét kódolhat, amelynek terápiás hatása van. Jelenleg klinikai kipróbálás alatt van, például szívelégtelenség esetén, amikor is bypass surgery alatt a szívbe egy VEGF messenger RNS-t injektálnak, ami megnöveli a véredényeknek a számát, és ezzel sikerült megvédeni azokat a szöveteket is, amelyek amúgy elpusztultak volna. Ezen kívül cukorbetegeknek a fekélyes sebeit kezelték, itt is arról van szó, ugyanarról a RNS-ről, amelyik a VEGF-8-t kódolja, hogy több vér edény képződik, több ér és növelt a seb gyógyulását. A legnagyobb lehetőség itt, amely mindenki próbál csinálni, ez az olyan messengeres, amely az ellenanyagot kódolja. Ez passzív immunitásra használják, és az RNS bevitelét követően itt kialakulhat a védelem. Ugye ez nem ugyanaz, mint az aktív immunizálás, amikor ugye a szervezetnek reagálni kell, és vakcinálás történik. Ez passzív immunizálás.
Mi laikusok ugye a koronavírus elleni oltás kapcsán hallottunk erről először. Használták már korábban is ezt a módszert, ugye egy folyamatos fejlesztésről van szó.
Igen, hát messenger RNS-t, tehát a módosítás nélkül, tehát a messenger RNS-t azt már 20 éve próbálják a vakcinálásra használni. Erre cégek alakultak. Nem volt túl sikeres, ugyanis nagyon nehéz a rák elleni vakcinát létrehozni. Ugyanis kétséges, hogy mi az igazi, a jó célmolekula. Ugye a vírusok esetén elég egyértelmű, ami a felszínén van, arra kell vakcinálni, de ugye rák ellen sokféle mutáció van, és ez ugye más ismereteket is igényel. A fertőző betegségesre is használtak már, és valójában a módosított RNS, ami ugye a mi szabadalmunk alapján készült, azokra is készült már még a koronavírus előtt is vakcina, amelyet emberen kipróbáltak. Tehát nem ez a koronavírus elleni vakcina volt az első messenger RNS, amelyik nukleozid módosított, lipidbe burkolt volt 2008-ban, Moderna madárinfluenza ellen vakcinált embereket Németországban, azt hiszem 200 ember részvételével, tehát korábban is volt már felhasználva.
Az oltások korábban, vagy eredetileg gyengített vírusokból álltak, most ugye ez az mRNA-s rendszer, ez teljesen más. Mi az előnye ennek a gyengített vírushoz képest?
Ugye a gyengített vírusok vakcinálásához először is fizikailag kézbe kellett tartani a vírust magát. Tudjuk, hogy most csak az információ jött át, és azonnal mindenki, aki ugye a molekuláris technikát alkalmazza, el tudta készíteni napok alatt a DNS-t, mert azt meg tudta szintetizálni, és a DNS-ről pedig ugye egy-két óra alatt el lehet készíteni az RNS-t, tehát sokkal gyorsabban el lehet készíteni, és nem igényeli fizikailag kézbe tartani a vírus darabjait, vagy magát a vírust. Ugye, ha legyengített vírusról van szó, ugye sokszor évekig tartott az, hogy a vírust, amelyiket izoláltak valamilyen betegből, különböző sejtenyészetekben, egyik sejtenyészetből a másikba tették, és várták azt, hogy majd valamilyen mutáció következik be, ami a virulenciáját lecsökkent, és ez mondom évekig tartott több esetben is, hát ez szóba se jöhet. És hát ugye ott mindig meg volt a veszély, hogy revertál véletlen valamelyik vírus, és újra virulens lesz. Ugye itt erről szó sincs, és amikor vírus alapon megy, akkor valamilyen sejtkultúrát kell fönntartani, és abba bevinni a vírust. Ugye akkor különböző dolgok, különböző anyagok jelen vannak, például volt hajdanán a polió esetén, amikor a magasejt fertőzve volt egy másik vírussal, de senki nem tudta, és ugye az belekerült az oltóanyagba. Az RNS-nél minden szintetikus, a nukleotidok, a RNS polimerázza, amivel végzünk, a templátok, és ez egy csőbe összerakva az alapanyagokat elkészül a messenger RNS. Tehát nincs benne sejt, se baktériumsejt, se emlősejt, meg antibiotikum. Ugye nagyon sokan írtak nekem, hogy antibiotikra érzékenyek, ugye hát semmi antibiotikum nincs, nincs baktérium, nincs semmi ilyen jellegű anyag jelen. Meg nem tojás, tehát nem úgy, mint a influenza vakcina, amelyik ugye elölt vírus, és ugye a tojásból bekerülnek ez a csirkeembrióba. Nevezték és bekerülnek különböző anyagok. Itt aztán semmilyen ismeretlen anyag nincs jelen a vakcinába.
A koronavírus járványnak most már különböző mutációinál tartunk. Ezekre a mutációkra hogyan tud reagálni egy RNS alapú vakcina?
A messenger RNS bevitele esetén ugye nem csak az ellenanyag képződik, ami az első védelmi vonalat jelenti, amely felismeri az ellenanyag a cirkuláló, a vérben jelenlévő vagy más területen jelenlévő vírusokat, és azokkal hozzákötődik és megakadályozza a sejtbe jutását. Amivel az RNS-ről a fehérje a mi szervezetünkbe készül el, ezért sejtes immunitás is létrejön, ami azt jelenti, hogy amikor a vírus belép a sejtbe, megfertőzi, ugye ha ellenanyag, az tovább már nem tud látni semmit. De a sejtes immunitás fölismeri a vírussal fertőzött sejteket, és elpusztítja. Tehát még akkor is, hogyha valamilyen módon a vírusnak sikerül kikerülnie az ellenanyagot, mert olyan variáns jön létre, akkor még mindig van egy második vonalbeli védelem, és emberek, akik nem is tudnak valamilyen oknál fogva B-sejt hiányába ellenanyagot készíteni, azok a sejtes immunitással még mindig védelemben lesznek.
Beszélgetés elején több különböző betegségtípust is említett, amire ez a módszer jó lehet. Merre fejleszthető tovább az mRNA-s módszer?
A messenger RNS-t nem vakcinálásra, hanem tolerizációra használtuk. Multiple szklerózisos állatmodelleken mutattuk be, hogyha a messenger RNS autoantigén kódolja, és olyan lipiddel volt a szervezetbe az állatokba beinjektálva, hogy az szisztémásan a BP-be jutott be. Ilyen terápiás kezelések esetén az történt, hogy kialakult a modell állatokba a tolerancia. Tehát nem csak vakcinálni lehet, hanem tolerációt indikálni, ami azt jelenti, hogy olyan sok autoimmun betegség, ahol a tolerizáció segítené a betegeket és azok kezelését, mint a reumatoid arthritis, vagy mint a multiple szklerózis. Ehhez azonban még ugye ezek állatkísérletek voltak, itt további fejlesztések szükségesek. Tehát lehet tolerizáció, vakcinálni lehet olyan anyagokat elkészíteni, amelyek ma már klinikumban vannak, és azok extracelluláris fehérjék, tehát olyanok, amik a sejten kívül vannak, mert a messengeres bárhova bevittük, például az eritropoietin esetén a kóduló messengeres lehetett intramuszkulálisan, vagy intravénásan, vagy kutániusban, ugye természetben ez a eritropoietin a vese sejtjeibe képződik, de nem kellett nagy tűvel a veséig menni, hanem elég volt csak a bőr alá beinjektálni a messenger RNS-t, az elkészült eritropoietin funkcionált, és képzett vörösvértesteket, és az állatnak a hematokrit értéke fölment. Tehát ez a könnyebb része lenne, amikor bárhová be tudnánk injektálni, és aztán keringésbe kerül a kódolt fehérje. A nagy kihívás az, amikor intracelluláris fehérje lenne a terápiás, mert akkor el kell érnünk valahogy azt a sejtet, amelyikbe ennek a terápiás fehérjének valamilyen terápiás haszna van. És hát ezek ugye más típusú burkolást igényelnek, meg targeted, tehát olyan, hogy bizonyos sejtek felé kell irányulnia. És hát ezek a fejlesztések a legfontosabbak a jövőre vonatkozóan, mert az RNS-t már tudjuk, hogy milyen RNS-t kell csinálni, hogy kell megcsinálni, hogy sok fehérje képződjön róla, de az, hogy bizonyos sejtekbe menjen csak be, hogy más sejtben ne, ugye ezek további vizsgálatokat igényelnek, és ezekre már újabb adatok vannak állatkísérletekben, hogy ezeket is mind meg lehet oldani.
Ugyanez a célzottság lenne a rákbetegség kezelésében is, ugye a beszélgetés elején említettük ezt is.
Ugye a rákbetegség esetén rákos sejtek nem készítenek egy nagy fehérjét, amit a felszínre kiraknának, amit csak a rákos sejt tudna készíteni. Tehát ott nagyon kis jelentősége van a ellenanyag indukálásnak. Ugye ott sejtes immunitás van, hogy a sejt felismerné azt a tumoros sejtet, amelynek a felszínén megjelennek a prezentációt, amelyek prezentálnák a mutált fehérje darabkáit. Ugye ez a sejtes immunitás az egészen más, mint a ellenanyagos immunitás. És hát ott mind a Moderna, mind a BioNTech-nél a betegre szabott, tehát olyan programjunk van nekünk is, meg a Modernának is, hogy csak egy betegnek készül el a vakcina, és az a vakcina az úgy készül, hogy a betegnek a tumorját megszekvenálva beazonosítjuk, hogy melyek azok a mutációk, amelyek aminósabb változással járnak, és ezekre körülbelül 20 ilyen epitópra elkészítünk messenger RNS-t. És hát ugye az a gond, hogy nem tudni, hogy melyik az a mutáció, amelyik a úgynevezett driver mutáció. Tehát sok-sok mutáció jelen van, és néhány sejtet lehet, hogy így el tudunk pusztítani, de itt még érzésem szerint további vizsgálatokra lenne szükség. Itt nem arról van szó, hogy a rák esetén az a probléma, hogy specifikus sejtekbe kellene bevinni, mert azt meg tudjuk oldani, hanem azt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi legyen a target. A specifikus sejteknél például arra irányulnak, hogy szikosszál anémiát gyógyítsanak, hogy ezt jelenleg úgy lehetne megtenni, hogy csontvelő sejteket kivenni, és ezeket ex vivo manipulálni és visszaadni a betegeknek, de hát ugye ez Afrikában nem megoldott, ezért itt kutatók fejlesztenek ki olyan lipidburkolatot, amelyik specifikusan a csontvelőben lévő sejtekhez mennek, és így lehetne segíteni azokon az embereken, akiknek sarlósejtes anémiája van. A másik az jelenleg azok a fehérjék, amelyik a cirkulációba bejutva segítik a betegeket, azok esetében arról van szó, hogy intravénásan adjuk be, tehát például az ellenanyagot kódoló messenger RNS-t intravénásan adjuk be, és az a máj sejtjeibe jut be. Tehát jelenleg a lipid burkolatokkal a leghatásosabban a máj sejtjeibe lehet bejutni hepatocitába, és azok készítik el a fehérjét, szekretálják és kering a vérbe. Messengeres esetén a hatóanyag az valójában a kódolt fehérje, és hát lehet, hogy az RNS néhány nap alatt eltűnik, de ugye a kódolt fehérjének a fél életideje sokszor hónapok is lehet, tehát egész hosszú hatást is el lehet érni egy-egy messengeres injektálásával. Tehát lehet, hogy az RNS régen azért nem akarták alkalmazni terápiára, mert azt mondták, hát a pillanatok alatt tönkre megy, és ez sosem lesz terápiás, de hát valójában a kódolt fehérje az kifejtheti hatását. De sokszor ugye az is jó, hogyha minél rövidebb ideig van jelen az a fehérje, ugye senki se akar tüskefehérjét élete végéig készíteni. És hát ezért jó, hogy az RNS csak rövid ideig van jelen, a tüskefehérje is, és csak épp annyi ideig, amíg az immunrendszer észbe kap és elkészíti azokat a lépéseket, hogy a jövőben majd megvédjen bennünket.
Sigma, a holnap világa.
Két napon belül a második magyar származású tudós kapta meg a Nobel-díjat. Karikó Katalin hétfői orvosi és élettani elismerése után kedden a fizikusok közül Krausz Ferenc érdemelte ki azt. Mindketten külföldön élnek és más kutatókkal megosztva lettek Nobel-díjasok. Herceg Zsolt összeállítása.
Krausz Ferenc 1962. május 17-én született Móron. 1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedig elméleti fizikusi oklevelet szerzett. Lézerfizikai kutatómunkáját a Műegyetem Fizikai Intézetében kezdte meg, doktori tanulmányait pedig a Bécsi Műszaki Egyetemen folytatta. 1991-ben doktorált, 1993-ban pedig habilitált lézerfizikából. Az egyetemen docens majd professzorként dolgozott, közben pedig osztrák állampolgárságot szerzett. 2003-ban Németországba költözött és a Garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, majd 2004-ben a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem kísérleti fizika professzora lett. 2003-tól az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, 2005-től a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora, 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 2020-ban pedig a Nemzeti Tudománypolitikai tanács tagja lett.
Pierre Agostini, The Ohio State University, USA, Ferenc Krauss, Max Planck Institute for Quantum Optik, Garching och Ludwig Maximilians Universitet München, Tyskland och Anne Lyer, Lunds Universitet, Sverige.
A Stockholmi Svéd Királyi Tudományos Akadémián kedden jelentették be, hogy Krausz Ferenc a francia Pierre Agostinivel és Anne Lhuillier-vel megosztva Nobel-díjat kapott az elektromok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért. A ceremónián telefonon kapcsolták a francia fizikus nőt.
It means really a lot. This is the most prestigious prize and I am so happy to get this prize. It's incredible.
Ez nagyon sokat jelent nekem, ez a legtekintélyesebb elismerés, és nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam. Hihetetlen. Mint tudja, nem túl sok nő részesült még ebben a kitüntetésben. Nagyon értékes a számomra, mondta a francia tudós, aki az 5. fizikai Nobel-díjas nő.
As you know, there are not so many women that get this prize. It's very, very special.
Magyar születésű tudósok közül eddig 4 kaptak fizikai Nobel-díjat, 1905-ben Lénárt Fülöp, 1963-ban Wigner Jenő, 1971-ben Gábor Dénes, most pedig Krausz Ferenc, aki korábban már elnyerte a Wittgenstein-díjat, a Leibniz-díjat, a Fejszál Király-díjat, az Otto Hahn-díjat és a fizikai Wolf-díjat is. A Nobel-díjat december 10-én az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át, és a 3 kitüntetettnek összesen 11 millió svéd korona, vagyis körülbelül 368 millió forint is jár mellé.
35 év munkája ért be azzal, hogy Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas lett, ezt mondta a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont igazgató helyettese. Dombi Péter kiemelte, hogy a magyar származású, de Németországban élő fizikus lézerfejlesztései az emberiség egészére nézve kiemelt jelentőséggel bírnak. Imre Júlia interjúja.
Krausz Ferenc ugye valóban Magyarországon végezte az egyetemi tanulmányait, ugye a Műszaki Egyetemen, illetve az ELTE-n, és ekkor kezdte el igazából azt a fajta lézerfejlesztési tevékenységet, amit aztán gyakorlatilag tökére fejlesztett, ha lehet így fogalmazni, és annyira új, innovatív lézereket tudott megalkotni a kutatócsoportjának a segítségével az elmúlt körülbelül 35 évben, amik olyan fontos alapkutatásokat tette lehetővé, mint például ugye a Nobel-díj indoklásában is szereplő ugye attoszekundumos kutatások. Az attoszekundum az a másodperc milliárdod részének a milliárdod része. Elképzelhetetlenül rövid ugye időskála. És a természetben viszont van egy csomó olyan folyamat, ugye az atomok és a molekulák világában az elektronoknak a folyamatai, amik ezen a nagyon gyors időskálán játszódnak le. És hát ami Nobel-díjat ért igazából az, hogy hogyan lehet ezeket a lézereket arra a célra felhasználni, hogy ezeket a leggyorsabb folyamatokat láthatóvá tegyük. Tehát ő kvázi egy ilyen gyors fényképezési eljárást fejlesztett ki az atomok és a molekulák világában, aminek ugye hatalmas jelentősége lehet a jövőben.
És akkor maradjunk itt még a kutatás jelentőségénél, hiszen a Nobel-díjat mindig olyan tudósok kapják, akik a legtöbbet tették az emberiségért. Tehát a társadalom egészére nézve miért fontos Krausz Ferenc és kutatótársainak a munkája?
Itt több rétű felhasználási lehetőség is van. Az egyik például az, hogy van jó pár olyan folyamat, ugye molekulák esetén, amiket ugye fény indít be, és az ilyen fény által indukált folyamatokban ugye nagyon fontos az, hogy azokat a kémiai reakciókat, amiken ezek a molekulák keresztül mennek, ezeket valamilyen módon irányítani tudjuk, és hát ő olyan kutatásokat végzett, aminek a segítségével aztán a különböző lézerek fényével irányítani lehet az atomok és a molekulák világában lejátszódó folyamatokat. Viszont van egy másik nagyon érdekes kutatási területe, amit különben itt Magyarországon is művel, az pedig az, hogy ezeknek a nagyon innovatív lézereknek a fényét hogyan lehet felhasználni arra, hogy pácienseknek a vérmintáiból korai stádiumban különböző rák típusokat fel lehessen ismerni. Ezt aktívan végzik ezt a kutatást igazából, és emiatt Krausz Ferenc különben nagyon sokat utazik az elmúlt időszakban Budapest és München között. Münchenben ő amúgy egy Max Planck intézet az igazgatója, de ugye Budapesten is nagyon aktív kutatásokat folytat ezen a téren.
Ugye már 2015-ben is a fizikai Nobel-díj esélyesei között emlegették őt. Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy most érkezett el ez a várva várt bejelentés?
Hát ugye nagyon sok érdekes kutatás zajlik ugye a fizikában minden tudományterületen. Ugye általában azt szokták mondani, hogy ilyen lézeres optikai területen azért úgy 3-4-5 évente adnak egy Nobel-díjat, és hát nyilván nagyon sok fontos felfedezés születik részecske fizika, illetve hát egyéb területeken is. Ez a kutatás igazából most érett de arra, hogy a Nobel-bizottság ugye elismerje azt a potenciált, azt a lehetőséget, amiket az ilyen attoszekundumos lézerforrások jelentenek, és ezt a megfelelő módon ugye a másik két kollégával együtt el is ismerték Krausz Ferencnek, de hát ugye elmögött azért tényleg 35 évnek a nagyon kemény és vezető munkája van, amiben ő különlegeset alkotott.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.